Mai nap folytatjuk a házasság témakörével. Elég nagy és terjedelmes anyag. Igazából, ha a házasság szempontjából tekintünk az emberekre, kétféle embert láthatunk, házas és egyedülálló. Ez a két kategória létezik. Mindkét állapot ajándék Istentől, és mindkettő helyes hozzáállás. Tehát ha valaki nem házasodik, az is helyes, ha valaki úgy érzi, hogy nem tud egyedül élni, az is helyes. Tehát nincs előírás, hogy mindenkinek meg kell házasodni, aki úgy érzi, hogy egyedül is tud boldogulni, természetesen nyugodtan ezt megteheti. Aztán következő kategória. A házasoknak Isten legfőbb előírása a szeretetben való járás. Mégpedig az isteni fajta szeretetben való járás. Ezt olvassuk el az első korintusi levélből, a 7. fejezetből, a 2-től az 5-ig.
De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férj a kötelező akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosztátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
Amen. Igazából milyen ezzel a témával majd a családi élet és a házas élet kapcsán fogunk foglalkozni. Hála Istennek olyan hatalmas az anyag, hogy 5 részre, azaz 5 hétvégére van felbontva, és minden hónapban lesz egy hétvége egészen júniusig, változó témában. Tehát következő hónapban a problémakezelés a házasságban, mert ez többeket fog érdekelni. Igazából az érdeklődés ettől is függ, hogy mi a téma. Tehát gondolom, hogy a problémakezelés az többeket fog érdekelni. A szeretet az mindig a másik érdekeit tartja a szem előtt. Tehát a házastárs érdekeit, mert most ugye házasságról beszélünk. Tehát nem a sajátját, mert akkor önző lenne, hanem mindig a másikat, hogy mi a jó a másiknak. És amit itt most felolvastunk, ebben is ugye az látszik, hogy hogyan tud a házastárs kedvére lenni, hogyan tud kedveskedni, hogyan tud a kedvében járni. A nem házasoknak pedig itt folytatólag a 1. Korintusi levél 7. fejezetében a 8-9-es vers ír.
Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.
Ez azt jelenti, hogy akinek vágyai vannak, az jobban teszi, ha megházasodik, mint ha szenvedélytől ég. Tehát megvan a lehetősége mindenkinek, hogy megházasodjon. Tehát senkit nem korlátoz Isten ebben. Természetesen helytelen, hogyha emberek felett mások törvénykeznek, hogy ez már 30 éves, 40 éves, miért nem házasodott, vagy akár miért van párkapcsolatban. Természetesen Istennek megvannak a szempontjai, hogy mi van az ő tetszésére. Az emberek nem mindig ennek megfelelően élnek, vagy nem is ismerik, vagy nem akarják ismerni Isten útját. Újabb kategória következik, a világi házasság, aztán az úgymond vegyes házasság, a hívő és hitetlen házassága, illetve az Úr előtt megkötött házasság, amit szövetségnek nevezünk. Ezt egy picit vizsgáljuk meg közelebbről. Tehát az első a világi házasság, erre mondja azt a római levél 3.23, hogy Isten dicsősége nélkül az emberek, a kapcsolatok, a házasság hiányt szenved. Szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, szó szerint ezt mondja az ige. A nem Isten színe előtt megkötött házasságot Isten nem tudja megpecsételni. Nem tudja megáldani. És így kicsi is az esély arra, hogy az a házasság tartós és örök legyen. Mert Isten ugye a házasságot örökre tervezte. Felbonthatatlannak tervezte. Ugye találkozunk az élettársi kapcsolatokkal is. Gyakorlatilag azt mondják, hogy minek a papír, amikor úgyis együtt tudunk élni. De nem a papír formától függ a dolog. Nem az okmány hiányzik, hanem az isteni pecsétnek az áldása. És a tegnapi napon is ezt megbeszéltük, hogy a kettő között, tehát a Isten előtti házasság és az Isten nélküli kapcsolat között 10,000-szeres erőkülönbség van. Mert azt mondja az ige, hogy egy megfut, amit ezret, kettő 10,000-et. Tehát ha ketten a hitüket összekapcsolják, akkor a előttük álló problémákat, hegyeket el tudják mozdítani. Nagyobb eredménnyel. A kérdés az az élettársi és párkapcsolatoknál, hogy miért nem hajlandók nyilvánosan elkötelezni magukat. Hát ugye a házasságkötés ez egy nyilvános elköteleződésről szól. Kimondják, hogy igen, összekötjük az életünket, azaz esküdtesznek. Ehhez kapcsolatos ugye az együttélés, a partnercsere, de ezek sajnos mind leépüléshez vezetnek. És az emberek kiégettek lesznek. Tehát nem szerencsés ezen az úton haladni. Az emberek szívében van egy űr. És keresik ennek az űrnek a betöltésének a lehetőségét. Hogyan lehetne ezt az űrt betölteni? Most ezt az űrt semmi más módon nem tudják betölteni, csak Isten jelenlétével. Próbálkozunk ugyanúgy kezdve az alkoholtól, a kábítószertől, a szex és mindenféle egyéb káros dolgok kipróbálásával, de azt az űrt semmi nem tudja betölteni. Egyedül Isten jelenléte tudja ezt betölteni. Az ilyen partnercserés dolgoknál Isten keményen fogalmaz, mert azt mondja, hogy mindaz, ami a házasságon kívül van, az paráznaság. És a paráznaságnak lehetnek következményei, nem vár terhesség, ebből kifolyólag ugye két út áll megint rendelkezésre, vagy abortusz, vagy pedig az apa nélküli felnövekedés, tehát a gyermek apa nélkül csonka családban nő fel. Tehát egyik sem igazán helyes út. Nem Isten terve szerinti út. Folytassuk a hívő és a hitetlen házasságával, ezt a 2. Korintusban találjuk meg, a 2. Korintus 6.14-ben. Ezt mondja a Biblia fele másigának. Ez történhet úgy, hogy úgy házasodnak össze, hogy egyik újjá van születve, a másik nincs, vagy menet közben az egyik újjá születik és a másik nem. Tehát 2. Korintus 6.14.
Ne legyetek hitetlenekkel fele másigában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
A fele másigának egy igen nagy problémája az, hogy a házastárs egy másik családból származik. Egy másik családból származó személlyel köti össze az életét. Mert ugye van Isten családja, és van az ördög családja. Gyakorlatilag a felemás igában egy elválasztó fal van a két személy között. És ezért a Biblia és Isten igéje óvni kívánja a hívőket ettől, mármint a problémáktól, a világi életmódba való belemerüléstől. És senkinek a javát nem szolgálja az, hogyha egy igát húz a keresztény a világi társával. Tehát nem tiltás, hanem inkább óvás. Hogy nem szerencsés, mert problémák lesznek belőle. Sok esetben tudjuk azt, hogy nem engedi gyülekezetbe járni. Egyszerűen volt olyan pásztortársunk, akinek a Bibliája nem lehetett kint az asztalon. Mindig éjszaka tanult meg a paplan alatt zseblámpával. Tehát a felemás iga az nagyon sok problémát szült. És tényleg ez olyan végletekig elmehet, hogy fizikai bántalmazás. Tehát van sok bizonyság, rossz bizonyság ezzel kapcsolatban. Tehát Isten azért akarja óvni az ő gyermekeit, hogy lehetőség szerint keresztényel kössön házasságot. Mert hogyha felemás igába bocsátkozik, annak következményei lesznek. Eljátsza a szabadságát, az Istennel való közössége megcsorbul, mert a férj kedvében, vagy a házastárs kedvében kíván járni, illetve óhatatlanul a világ megkötözi, mert a párja az a világi normák szerint él. Tehát ez volt ugye a világi házasság, aztán a fele másiga, és most következik az Isten előtt megkötött házasság. A Biblia szövetségnek hívja. Mert igazából, amikor valaki az oltár elé áll, akkor egy szövetséget köt. A házasság, az oltár előtt kötött házasság, az Úr színe előtt kötött házasság, a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között, és ezen túlmenően még az élet tovább adásának a forrása is egyben. A házassági szövetség egy többségú szövetség. Érzelmi, gazdasági, jogi és bizonyos értelemben ideológiai intézmény is. Tegnap is megbeszéltük, hogy Isten terve szerint nőt és férfit rendelt egymásnak. Mert a Biblia elején rögtön az első lapokon látjuk, hogy Ádám mellé Évát adta. Tehát férfi mellé nőt rendelt. És a házasságot nem válásra tervezte. És Isten nagyon komolyan tekint a házasság intézményére. Igazából ez a szövetség egy vérszerződés. Tegnap még el is mondtuk a hét magyar törzsnek a neveit, hogy Álmos, Előd, Ond, Kon, Tas, vagyis Töltöm. Ti meg jártatok történelem órára. Ők is vérszerződést kötöttek. És a vérszerződésnek a lényeg az, ahogy olvashatjuk a Kenyon könyvében is, hogyha az egyik fél valamilyen segítségre szorul, bajba kerül, akkor a többiek mennek a segítségére. Na most igazából az ember és Isten között is van egy vérszerződés, az ábrahámi szerződés alapján, és hasonlóképpen, ha Istennek van szüksége segítségre, többek között az evangélium hirdetés is ide tartozik, akkor az ember segít Istennek, ha az embernek van szüksége, akkor pedig Isten segít az embernek. A vérszerződést ugye abban az időben is vérrel pecsételték meg, tehát abból a bizonyos kehelyből pontosabban megsebesítették a kezüket, a borba egy-két csepp vért cseppentettek, és ezt itták meg. Tehát ez volt a vérszövetségnek az alapja. A házasságban is vérrel pecsételődik meg ez a szövetség, hogyha tisztán kerül a sor. És minden vérszerződés, vérszövetség felbonthatatlan. Tehát Isten nem felbontásra tervezte a házasságot. Hogy zajlik egy esküvő az Úr előtt? Hát mindannyian voltunk már esküvőn. Ott van az ifjú pár, ott a lelkész, és ott vannak a tanúk. És Isten előtt fogadalmat tesznek, esküt tesznek. Örök hűségükről tesznek esküt. A házasság egysége Isten szemében szent. Tehát ő ezt szentnek tekinti. Amikor megtörténik az egybekelés, megtörténik az eskü, akkor Isten ereje elkezd működésbe lépni. Az a tízezerszeres erő, amiről az előbb is tettem említést, illetve tegnap is beszéltünk. És ez a frigyet, azt a házasságot megszilárdítja, megerősíti. Ez hiányzik a világi házasságokból, meg a szabad kapcsolatokból. Tehát a házasság során a két fiatal pár, lehet persze idősebb is, egyé válik jogilag, és egyé válik Isten ereje által. Az egyik az egy látható papírforma, a másik pedig ez a házasságlevél, a másik pedig ugye egy nem látható dolog a Szent Szellem ereje által. És ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz az erő kapcsolja össze ezt a két párt. Tehát csak az erőnek a nagyságára szeretnék utalni. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy az esküvő egy örömteli esemény, másnél posztozik a fiatal pár örömében, de ez az ünneplés csak egy járulékos elem. Mert a lényeges része az Úr előtt megkötött szövetség. A nem látható rész, a szellemi rész, ami szellemben elvégződik. Tehát a házasság fő kulcsa az elemi összetartozás és a szemszövetség. Istennek a láthatatlan köteléke egyé kapcsolja azt a párt. Összeköti őket. A Biblia azt mondja, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Tehát igazából ez a hármas egység, hogy a két személy és Isten közötti hármas kapocs az, ami az egységet megszilárdítja és megerősíti. És ezt nem látják azok, mert nincs ismeretük, világosságuk, akik nem az Úr előtt kötnek házasságot, vagy házasságon kívüli kapcsolatban élnek. A kapocsnak a feltétele a szívbéli elköteleződés. Mert így válik gyümölcsözővé egy házasság. És ezt a szívbéli elköteleződést tegnap megnéztük az 1 Mózes elején, amikor ugye megteremtette Isten Ádámot, és látta, hogy neki nem jó egyedül lenni. Készített állatokat, odavitte, de egyik sem tetszett, mint segítőtárs Ádámnak. És ekkor megtörtént a Bibliában először regisztrált altatásos műtét, hogy Ádám oldalbordáját álomban kivette Isten, és abból készítette a segítőtársat, az Évát. És amikor odavitte Évát, Ádám elé mit mondott? Ádám, ez már igen. Ez testemből való test, csontomból való csont. Uram, nagyon jót csináltál nekem. Tehát ez a szívbéli bizonyosság és elköteleződés szükséges ma is. Nem csak úgy, hogy most összeállunk, aztán kipróbáljuk, és akkor egy hónap múlva majd toplak, és megyünk tovább, hanem annak a bizonyosságnak ott kell lenni. Tegnap ezt részletesebben kitárgyaltuk. Az egységnek az elengedhetetlen feltétele, tehát a házastársak közötti egységnek, az elengedhetetlen feltétele az, hogy szellemileg növekedjenek mindketten. Azaz, bibliai ismereteket merítsenek folyamatosan. Mert Isten nem véletlenül rendelte el a gyülekezeteket, és leírja, hogy a zsidó 10.25-ben, leírja, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől. Tehát Isten nem teremt értelmetlent, csak valami hasznosat mindig. És ennek is megvan a célja, mégpedig a szellemi növekedés a bibliai ismeretben, illetve a hitben, a bibliai hitben való növekedés. Ha építünk egy házat, igyekszünk ugye első osztályú anyagot használni hozzá, hogy az úgy nézzen ki, ahogy kell, és meg is álljon. Gyakorlatilag a házasság egységének az építéséhez is első osztályú anyagra van szükség. A szeretetet már említettem, igazából nagyon fontos mindkét fél részéről a kölcsönös bizalom. Az egészséges házasság abban teljesedik ki, hogy az életerős otthont együtt karöltve építik fel. Most nem csak fizikailag a házra kell gondolni, hanem az otthon légkörére, a szeretetteljes légkörre, az együttműködésre. Egy otthonban természetesen jó, ha van kényelem, szeretetteljes légkör, de ezen túlmenően nem szabad kihagyni Istennek a jelenlétét, Istennek a dicsőségét. Az is szükséges, hogy ott legyen. Egy érdekes összefüggés, hogy a héberben a férfi és a nő szavak magukba foglalják a tűz szót, és a betűknek a kombinációi pedig kiadják Isten nevét is. Ez csak egy érdekesség. Tegnap megvizsgáltuk azt, hogy honnan van a vonzódás. Ami számomra is nagyon érdekes volt, mert nemrégen találkoztam ezzel. Az alapot tudjuk, hogy Isten a saját képére teremtette az embert. És Isten a héber szóban egyaránt himnemű és nőnemű. Tehát a héberben Isten neve himnemben és nőnemben is áll egyidejűleg. A saját képére megteremtette az embert, minden a maga neme szerint terem, akkor gyakorlatilag Ádám is magában hordozta ugyanezt a tulajdonságot. És majd, amikor kivette az oldalbordát Ádámból, akkor választotta Isten ketté a két nemet. Ez érdekes. Na most a vonzótás onnan van, hogy a férfi érzi, hogy hiányzik belőle valami, a nő vissza akar menni egy oltalomba, és igazából Isten a házasság kötelékében akarja ismét egyesíteni a két felet. A szereteteljes házasság, mint említettem az előbb is, hogy tanulást és kiigazítást és cselekedeteket igényel. A házassági szövetségnek vannak bizonyos támaszai. Azt hiszem, hogy talán voltatok ti is tanúk, mert az egyik támasz a tanú, gyülekezet, illetve a gyűrű. Ennek nagyon érdekes jelentése van. Érdekes jelentés tartalommal bír. A tanúk tanúskodnak az egység felett, és ehhez egyetértésüket adják Isten előtt. A továbbiakban pedig a hit szemével tekintenek erre a kapcsolatra, és úgy tekintenek, mint egy boldog közösség, függetlenül, hogy néha van egy kis probléma is. Tehát így kellene a tanúknak hordozni a hitükkel azt a kapcsolatot, ahol tanúskodtak. A gyülekezet. A gyülekezet feladata az, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az a kapcsolat a továbbiakban szilárd, erős, boldog és virágzó legyen. Tehát egység legyen a házastársak között. És a gyülekezet ezt a hittel mondott imák által tudja megtenni. És tegnap, ahogy hazamentem, ezen gondolkodtam, hogy még soha nem imádkoztunk a gyülekezetben a házas párokért. Úgyhogy lehet, hogy egy mondatot megérdemel, hogy imádkozzunk a házasságukért. A harmadik dolog a gyűrű. A gyűrű nagyon értékes, de nem igazán azért, mert aranyból van, hanem a hit és az isteni fajta szeretetnek a jelképe. Ugye egy soha véget nem érő kör jelenti az Istennek a folytonos szeretetét, a hitnek a végtelenségét. És természetesen emlékezteti őket az egymásnak és az Istennek tett esküjükre. Tehát a gyűrű ott van, hogy emlékezzek arra, hogy tettem egy esküt a feleségemnek, meg Istennek. Nem szabad, hogy a gyűrű bilincsé váljon. Rossz esetekben, vagy kemény helyzetekben ez előfordulhat. Az ellenség az egységet támadja. Tudja az ördög, hogy az egységben erő van, mert a Zsoltár 133-ban ugye egyértelműen látszik az, hogy ahol együtt vannak, és egységben vannak a hívők, oda áldást küld. Mert ettől az áldástól akarja megfosztani az ördög a házaspárokat, a gyülekezeteket, mert viszályt próbál szítani akár a családban, akár a gyülekezetekben, vagy más egységekben, munkahelyi közösségekben. Most megnézzük a gigantikus erőt az 5 Mózes 32-30-ban, amiről az előbb már szót ejtettünk, hogy a gigantikus erő, ami rendelkezésre áll a házasságban, a házaspárok között, és ugye továbbra is az Isten előtt kötött házasságról beszélünk, ez a szövetség erejéből fakad. Tehát az 5 Mózes 32-30-ban.
Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket.
Rövidebben fogalmazva, ha egy megfut, amit ezret, akkor kettő tízezret. Tehát itt a nagyságrendeket kell látni, hogyha egyedül van valaki, kevesebb erőt tud mozgósítani, mint amikor ketten vannak, és összekapcsolják a hitüket. Nem véletlenül kettesével küldte az Úr ki a szolgálatokat, vagy a szolgálókat. Nem véletlen, hogy a kórházi szolgálatban is általában kettesével mennek. Ugye? Tehát a gigantikus erő itt rejlik, és azok számára, akik az Úr előtt kötötték meg a házasságot. Akik nem az Úr színe előtt kötötték meg, vagy nem is kötöttek egyáltalán házasságot, azok ezt az erőt nem tudják birtokolni. Ennyivel szegényebbek. Azok a házaspárok, akik az Úr előtt kötöttek házasságot, azok amiben megegyeznek, egy akaratra jutnak, valójában mindent meg tudnak valósítani. mert ketten sokkal erősebbek. Jézus nevében ugye a hívők birtokolják a mennyei erőt, a Jézus nevében levő hatalmat, és a hegyként tornyosuló problémákat el tudják mozdítani az útjukból. A megtévesztés már az Édenkertjében megjelent, mert megkérdőjelezte Isten tervét. Megkérdőjelezte Évának szólt ugye a kígyó, az ördög a kígyó képében, hogy valóban azt mondta Isten, hogy arról a fáról ne egyetek, és akkor meghaltok? Házasságoknál még hasonló tesz, hogy valóban te örökhűséget fogadtál? Valóban te ezt így gondolod és úgy gondolod? Igazából az Édenkertjében, amikor megtörtént a bukás, amikor az ember elbukott, akkor az ember szíve gonoszszá vált. És azóta nem tudja megőrizni az ember és tisztán tartani a kapcsolatait. Nem tudja úgy kezelni, mint ahogy Isten eltervezte. És bizony, vannak vállások is, keresztény körökben is vannak vállások. Igazából, ha az isteni szeretetben, az agapé szeretetre gondolok itt, a magasabb rendű természet feletti szeretetre gondolok, ha valaki ebben jár, ebben él, akkor soha nem jut el a vállóperes tárgyalási. De viszont vannak olyan helyzetek, amikor akár tetleges bántalmazásra kerül sor, akár történhet bármi más, tehát akár az élete forró kockán, akkor Isten megengedő akaratába kiléphet, és azt mondja, hogy na most akkor elválok, mert ez egy pokoli kapcsolat. Erről majd a későbbiekben lesz szó részletesebben. A segítőtárs. Isten azt mondta Ádámnak, hogy látom, hogy neked nem jó egyedül lenni. Ezt az 1 Mózes 2.18-ban találjátok meg. És mellé adok egy segítőtársat. És így lett ugye az asszony, az Éva a segítőtárs. Tegnap kérdésként fölmerült, hogy 1 Mózes 2.24-ben jót szeretel a feleség szó. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Igazából itt egy isteni alapelv látszik, hogy először elhagyja a szülőket, pontosabban új családot kezd, független a szülőktől, tehát egymás dolgaiba nem kellene beleszólni. Ez a lényeges. A másik az, hogy ragaszkodik, és ez a ragaszkodás azt jelenti, hogy házassági ragaszkodás, azaz ragasztóként tapadni egymáshoz. És a harmadik dolog pedig lettek ketten egy testé. A világ manapság ezt megfordítva kezeli, először lesznek ketten egy testé, és utána lesz, ami lesz. Viszont itt van az a szó, hogy ragaszkodik a feleségéhez. Hát a héberben a tegnap este megnéztem otthon, ez jelenti azt, hogy nő, jelenti, hogy asszony. Itt a szövegkörnyezetben lehet, hogy inkább ezek a szavak lennének a szerencsésebbek, hogy ragaszkodik az asszonyához, ragaszkodik a nőjéhez. Mert hát ugye most a kérdés úgy merült fel tegnap, hogy kiadta őket össze. Mert nem volt még pap, ugye ők csak ketten voltak. Hát Isten mindenképpen megpecsételte az ő kapcsolatukat, ez egyértelmű. Tehát ebben az esetben itt lehet, hogy ragaszkodik az asszonyához. Tehát ez a szó inkább talán a helyesebb az én szívem szerint, de hát mindenki azt a szót használja, ami neki tetszik. Tehát a segítőtársnál tartunk. Isten a feleséget segítőtársnak rendelte, de nem szabad szélsőségekbe esni. A feleség nem rabszolga, a feleség nem lábtörlő. Gyakorlatilag ez egy munka megosztást jelent a házas páruk között. Nem versengés a cél, hanem egymás kölcsönös kiegészítése. Mert valahol a férj tud nagyon jól főzni, és úgy osztják meg a munkát, valahol megfordítva. Szóval, ahogy megegyeztek. Tehát a feleség a segítőtárs. Viszont a mai világban nagyon sok helyen dolgoznak a feleségek. akármi karrierre is törnek. Kérdés az, hogy mi van ilyenkor az isteni elhívással, mi van a segítőtársi funkcióval. Mivel ez nem a három az egyben, reklám helyett, nem tud ugye három dolgot egy személy végezni, megcsinálni, kénytelen elhanyagolni az elhívását, az Istentől kapott elhívását, a segítőtársi elhívását. És ebből megint csak problémák származnak. Majd a következő hónapban akkor a problémakezelés a házasságban az lesz a napirenden. A szerepeket ugyan nem szabad túl mereven alkalmazni, vagy értelmezni, mert ugye a hagyomány szerint ugye az van, hogy a feleség most főz, takarít, de hát ezt be lehet osztani a házaspárok között. Tehát a feladatokat észszerűen és bölcsen kell megosztani. Arra a kérdésre, hogy dolgozzon-e a feleség, hát az a válasz, hogy ha a szükség nem kényszerítő. És az igei mértékletességet kell figyelembe venni. Meg az elhívást, az isteni elhívást. Tehát dolgozhat, csak ne szorítsa háttérbe a segítőtársi elhívását. Nagyon-nagyon mérlegelni kell, és tegnap a libikókát említettem, mert a libikóka ugye az a szerencsés, hogy egyensúlyban van. A feleség több, mint egy jó házvezetőnő. A feleség segítőtárs, aki nagy szakértelemmel és hivatástudattal végzi a feladatát a gyermekneveléstől kezdve az otthon körüli minden teendőket beleértve. A Bibliában van egy minta asszony. A példabeszédek 31. fejezetében, a 10. verstől, ezt nem olvassuk most fel, otthon mindenki ezt áttanulmányozhatja. Ez a mintaasszony, a Biblia mintaasszonya. És a mintaasszonynak van egy fontossági sorrendje, amit most felsorolok. Először is Isten áll az első helyen. Utána a férj, aztán a gyermekek, ezt követi az otthon, majd önmaga, és legutoljára pedig a környezete, a tágabb környezete. Egy biztos, hogy ahogy a Máté 6.33 mondja, hogy Isten országát és Isten tegyük az első helyre. Lapozzunk el az Efézus 5. fejezetéhez. Itt van a következő igeszakaszunk, ami igen hasznos a számunkra. Tehát Efézus 5.22-től a 33-ig.
Ti asszonyok, vessétek alá magatokat a saját férjeteknek, miként az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a megtartója a testnek. De miképpen a gyülekezet alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben a gyülekezetet úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy ránc, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fetedetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a gyülekezetet. Mert az ő testének tagjai vagyunk, ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét.
Itt gyakorlatilag egy eszményképet látunk a házasságról. Az 5.33-at a bővített fordítás szerint is felolvasom. Legyen az asszonynak gondja rá, hogy tisztelje, nagyra becsülje férjét, hogyan figyelje rá, törődjön vele, becsülje, előnyben részesítse, hódoljon neki, nagyra értékelje, alkalmazkodjon hozzá, dicsérje, szeresse és csodálja őt rendkívül módon. megmondom őszintén, hogy a férjeknek még ettől egy sokkal nagyobb horderejű elhívásuk van, hogy minden nap isteni folyta szeretetben járni a feleségével. Úgyhogy van mit tenni. A 26-os verset gyakran félreértelmezik. Mert azt mondja az ige, hogy megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, tehát itt gyakorta a bemerítkezésre gondolnak, de a Csia Lajos féle fordítás az egy világosabb képet ad. Azt mondja, hogy azt megtisztítsa az igében levő vízfürdővel. Tehát itt mindenképpen az igéről van szó, hogy az ige tisztít meg bennünket. Van funkciója a férjnek, van funkciója a feleségnek. A férj Isten rendelése szerint a ház ura. A feleség feje, és, mint említettem az előbb, isteni fajta szeretettel szeresse a feleségét. Ez egy rövid megfogalmazás, de sokkal nehezebb feladat. Valahol találkoztam egy olyan tanítási résszel, hogy mivel a férj a ház ura, Isten a férjtől kéri számon azt, hogy mi történik a családban. Mert ugye ez így van a munkáján is, hogy nagy főnök a kisfőnököt szúrja le, a kisfőnöknek a dolgozókat.
Ez örömhír, halleluja.
Tehát a férjnek kellene elfoglalni azt a posztot, amit Isten neki szánt, hogy igei módon irányítsa a családot, és vezesse a bibliai ösvényen. Na most nem mindenhol ezt teszik a férjek. Olvashatjuk a Swigelsworth életében, hogy a feleség járt a gyülekezetbe, a Swigelsworth ugye vízvezetékszerelő volt kezdetben, és szinte meg akarta tiltani, vagy el is dugta a cipőjét a feleségének, hogy ne menjen gyülekezetbe. Utána meg, amikor hazament este, be volt zárva az ajtó, és reggeli kuporgott az ajtó előtt. És amikor reggel kinyitotta a férje az ajtót, nem neki esett, nem drága, mit kész reggelire. Tehát szeretetben járt, és a férjét ez úgy megdöbbentette, hogy ő is aztán elkezdett járni gyülekezetben. Azt mondta ez a feleség Swigelsworthnek, hogy drágám, asztalnál mindig imádkozni kellene, de ezt te nem teszed. Ha nem akarsz, akkor mi ezért megtesszük. De neked kellene a ház fejének lenni, mert a Biblia ezt mondja. Na most ezen elgondolkodtam egy picit, és végignéztem a ismeretségi körömben, hogy több az özvegy asszony, mint az özvegy férj. És én itt összefüggést látok. Hogy Isten a férjektől számon kéri, illetve hát ítélet száll rájuk. Hát nem azt teszik, amit Isten eltervezett, nincsenek a védőernyő alatt, és bizony a férjek előbb elhaláloznak. Én ezt látom ebben. Menjünk tovább. A feleség. Ugye a férj volt a ház ura, a feleség pedig az otthon királynője. Aztán segítőtárs, és ahogy olvastuk az előbb az igében, hogy engedelmes. Azaz, ez egy alávetett élet. Az igének alávetett élet. Istennek tetsző élet. A végén szerepel az a szó, hogy Isten félő, félje a férjét, félje az Istent. Hát nem a rettegésre kell itt gondolni, hanem ez egy mély tisztelet. Ez egy mély tisztelet Isten irányában. Na most lesz majd még szó a tiszteletről. Valami újat is kaptuk azért, ugye? Na most a házasságon munkálkodni kell. Magától nem lesz jó. Munkálkodni kell rajta, hogy az gyümölcsütővé váljon. És az igaz irányvonal. Természetesen vannak félreértések. Egyik fél leuralja a másikat. Szélsőséges helyzetek, de ezek mind helytelenek. Mert a gyermekeknek egyrészt rossz példát mutatnak, másrészt a gyermekek egy rossz légkörben nőnek fel, és ez kihat az ő fejlődésükre. Az isteni pecsét, amiről már ugyan szóltunk, de itt újabb alpont van a jegyzeteimben. Az édeni boldogságot csak az Úrral együtt lehet elérni és megtapasztalni a házasságban. Az erőfölényről beszéltünk, hogy aki az Úr előtt köti meg a házasságot, azt Isten megpecsételi, és ez a pecsét 10000-szeres nagyobb erőt biztosít a számukra. Ezzel különbözik ugye a világi házasságtól, az élettársi kapcsolatoktól, az, amelyet Isten színe előtt kötöttek meg. És hogyha a két hívő házaspár betartja a bibliai útmutatásokat, akkor gyakorlatilag egy stabil házasságra számíthatnak. Fontos a bibliai alapokat látni, és ezeket az alapokat alkalmazni ahhoz, hogy a házasság az egy virágzó házasság legyen. A jó házasság titkát most olvastuk fel az Efézusi Levél 5. fejezetében, hogy olyan kapcsolatban kell lenni a férjnek és a feleségnek, mint amilyen kapcsolatban van Krisztus és a gyülekezet. Ez a minta. Legalább eddig a szintig fel kellene jutni. Ez a minimum. Mert Krisztus az egyházáért mindent megtett. Krisztus szereti az egyházat. Azaz a benne levő hívőket. Tehát a házasságokon is a Krisztus és a gyülekezet szeretett kapcsolatnak kellene visszatükröződni. Egyébként is, mint hívőknek, Isten királyságát kell bemutatnunk, hogy ez mennyivel jobb és másabb, mint a világi, és így lehet az embereket bevonzani Krisztus testébe. Gyakorlatilag nagykövetek vagyunk, mint a konzumátusok kint a világban, és képviselik ugye a saját országukat. Úgy kellene tekinteni a párunkra, hogy a párunk egy kincs. Egyik pásztortársunk úgy nevezi a férjét, hogy a főnyereményem. Igazából a kimondott szavak át fogják formálni a férjét, ha még nem is főnyeremény, ha még nem is látja olyan kincsnek, de a kimondott szavak által azzá fog válni. Tehát nem elviselni kell a házastársunkat, hanem élvezni a párunk társaságát. Tehát ezt kellene bemutatni a világnak, illetve a Krisztus és a gyülekezet kapcsolata ezt mutatja felénk, és igazából ebben kellene élnünk és járnunk. Új család születése. Előbb említettem, de egy picit foglalkozunk vele mélyebben, amit olvastunk a Mózes első könyvében, a második fejezetben, hogy az első isteni irányelv, hogy elhagyják a szülőket, azaz levágják magukat róluk. Ez nem azt jelenti, hogy örök harag és többet nem látogatunk benneteket, hanem az, hogy egy független család született. És a független családban az új házaspárok, házasfelek hozzák meg a saját döntéseiket. Tanácsolni lehet, de nem megmondani, hogy neked most ezt kell tenni, meg így kell tenni. Nagyon sok konfliktus szül az, hogyha az anyós átmegy az új menyecskéhez, és megmondja, hogy hogy kell vasalni, meg hogy kell elrakni a vasalatruhát a szekrénybe, szóval, vagy hogy kell főzni. Teljesen más a szituáció, hogyha kérik a nagyszülőket, hogy ebben segítsetek, vagy tanács, vagy gyakorlati megmutatás, tehát gyakorlati példán keresztül ugye mutassa meg, hogy hogy kell ezt tenni, azt tenni, akár sütésnél, főzésnél, de az ige világosan mondja, hogy ne legyünk egymás dolgába avatkozók. És ez nagyon sok problémát szül. Ha a szülők nem tudják elengedni a gyermeküket, hogy nem ismerik el, hogy ő most egy új családot hozott létre, akkor ez bizony problémákat fog szülni. A másik hiba ott szokott lenni, hogy a fiatalok azt mondják, hogy hú, hát az én szüleim, vagy a kereszt szüleim, vagy a rokonságban valaki, hát az olyan jó a házasságuk, és akkor majd mi is úgy élünk. Hát lehet, hogy sok mindent visszatükröz Isten dicsőségéből, de 100%-ig nem lehet tökéletes. Tehát ha azt másolják le, akkor a hibáikkal együtt lemásolják őket. Tehát a mintakép az mindig a Krisztus és a gyülekezet legyen. A Krisztus és a gyülekezet közötti szeretett kapcsolat. A Márk 2.22-ben olvasunk arról, hogy az új bort új tömlőbe töltik, mert különben az új bor a régi tömlőt ugye szétszakítja. Tehát az új bor alatt értjük az új házasságot, az új tömlő alatt értjük az új családot. És az új családnak legyenek meg a saját szabályai. Ők hozzák meg a saját szabályaikat. Nem fontos messzire elmenni. Lehetnek ugyanabban a házban is, de függetlenül két család. Valamikor messze költöznek, de akkor is beleavatkoznak a szülők. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen messze vannak egymástól, az a lényeg, hogy leváljanak, leszakadjanak, és független életet kezdjenek élni. A házas párok pedig egymáshoz ragaszkodjanak. Ez egy nagyon erős kötődést jelent. Mondhatni azt is, hogy harcoljon, ha kell a házastársáért, küzdjön a házastársáért, mert bizony vannak rossz példák, hogy egy-két év után, miután már van gyermek is, annyira beleszólnak a szülők a dolgokba, meg befolyásolják az egyik felet, hogy elválnak. Pontosabban hasadék keletkezik, de nem szabadna egy házasságban ott lenni a tordai hasadéknak, és semmiféle távolságnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a családi légkör kihat a gyermekeknek a fejlődésére, a gyermekeknek a nevelésére, és minden gyermeknek joga van a szeretetteljes légkörre, hogy abban növekedjen. Ezt a szülőknek figyelembe kellene venni. A kérdés az, hogy az új szövetségben van-e törvény a házasságra? Mit gondolsz? Nem így kimondottam, hogy házassági törvény, hanem a János 13.34-ben és a 35-ben, azt olvassuk el, a szeretet királyi törvénye. Tehát külön törvényt nem adott az Úr, mert a szeretet parancsolata, a szeretet törvénye az kiterjed mindenre. Mindenféle emberi kapcsolatokra. És ebbe beletartozik a házasság is. Tehát a János evangélium 13.34-35.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Amen. Hát ezt kezdtem elő tartani. A párválasztáskor, a házasságkötéskor, a család életben, a házas életben és az élet minden területén. Ugyanis tudjuk, hogy az agabé szeretet nem önző. A szeretet, az isteni fajta szeretet mindig ad. És ez vonatkozik a testi örömök adására is. Volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy hát már idősebb korú az illető, és hát nem kívánja annyira a testi kapcsolatot. Mi a helyzet ezzel? A szeretet törvénye, a szeretet parancsolata, mert a szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Tehát nem azt mondta az Úr Jézus, hogy azt szeressétek, aki felé úgy érezitek, hogy ő is szeret, meg a szívemben is van szeretet, meg úgy érzem, meg úgy gondolom, hanem azt mondta, hogy kivétel nélkül mindenkit. Tegnap elmeséltem egy nagyon-nagyon csodálatos bizonságot. 700-as klubban volt szerdán. Interneten megtalálható, atv.hu és a videók között megtalálható. Következő történt. Iránba elment egy misszionárius hirdetni az igét, az evangéliumot. Azt hiszem, hogy tudva levő, hogy azon a részen, ott a környéken nem kedvelik az evangélium terjesztőit. És amikor a határhoz értek, akkor hát a papírjaikat nem találták ugye megfelelőnek, és hát börtönbe kerültek. Hosszú időn keresztül ugye kihallgatták, vallatták, bántalmazták, és igazából a hite is lezuhant ezáltal, hogy Uram, most akkor mi van és hol vagy. Egyszer megjelent neki az Úr a börtönben, olyan világosság lett, a dicsőség világossága, és mondta, hogy én veled vagyok. Aztán később megkérdezte, hogy Uram, hát mit gondoljak az én vallatomról, hogy hogyan viszonyuljak az én vallatomhoz? Mi volt a válasz? Szerest. Bocsáss meg neki, és szerest. Na most, amikor ütnek, vernek, fizikailag bántalmaznak, meg a lelki terrort alkalmaznak, akkor Ugye az ember nem úgy érzi, hogy szeretni kéne a másikat. Tehát a szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Mert az ige azt mondja, hogy cselekedjek szeretetben. Folytatva ezt a történetet, következő nap ugye leültek az asztalhoz, meg volt bőncselve a keze, és azt mondja ez a misszionárius, hogy Uram, ha már minden nap találkoznunk kell, nem lehetnénk barátok? És az amennyit tudta, a bilincstől nyújtotta a kezét. Ott le volt meredve. Mi nem lehetünk barátok, hát ugye a helyzetből kifolyólag. De egyszerűen nem tudott ellenállni az Isten szeretetének. Nyújtotta a kezét, és 10 percig rázta a kezét. És potyogtak a könnyei. Aztán kiment ez a tiszt a folyosóra, ott volt 2 őr, és elkezdett beszélgetni velük, és ő hallotta. Hallotta, hogy azt mondja, hát minden tiszteletem azért az emberért. Mert tudja, hogy veszélyes helyre jött, de mégis volt egy célja az életének. És a másik 2 katona is megtért ott kint. Utána jött a bírósági tárgyalás. Na most ugye ilyen országban az evangéliumot csak fű alatt lehet hirdetni. Megkérdezte a bíró, hogy miért jött. Kipattant a szája, hogy az evangéliumot hirdetni. És 20 percig prédikált az Úr Jézusról, meg a szeretetéről, utána fölmentették. Tehát ez a példa nagyon jó arra, hogy a szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Hát az ige azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Azt hiszem, hogy nagyon jó példa arra, hogy most, ha valakinek a idősödők óra, vagy akármilyen más ügye, dolga miatt nincs olyan kívánása a testében, nincs olyan vágy a testében, ne azt nézze, hanem a társáit, hogy az ő igényeit igyekezzen kielégíteni. Ez a szeretet. Mert a szeretet a másik érdekeit tartja szem előtt. Ugye Kenneth Hagin erről szépen ír a szeretet könyvben. A szeretet soha nem volt kudarcolt, a szeretet mindig győzelemre visz, és akik szeretetben járnak, azok elvileg soha nem jutnak el a vállóperes tárgyalásig. Sőt, az ügyvédik sem. Olvassuk el az első korintusi levélből a 13. fejezetben a 4-8-ig az isteni fajta szeretetnek a jellemzőit. És ezt az isteni fajta szeretetet kellene felgerjeszteni. Mert az újjászületés által ez a szeretet a szívünkbe kerül. Nekünk csak ki kell tudni árasztani, felgerjeszteni. És akkor a házasságunk földi mennyországgá fog válni, hogyha e szerint járunk. Tehát olvasni szükséges, naponta megvallani ezt az igét, nem régen benne volt az örömhíradóban, egy egész oldalon. Tehát az első korintusi levél 13. fejezet 4-8-asig.
A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik.
Amen.
Amen.
Igazából Hagin ezt tanácsolta egy házaspárnak, akiknek már billegett a házasságuk, és főképpen a bővített fordítás napi megvallása sokkal többet ad vissza, és a házasságuk helyreállt. Mert ezt naponta megvallották, eszerint éltek, jártak, és a házasságuk helyreállt. A tiszteletadást már érintettük az előbb, de egy picit nézzük meg közelebbről. Az ige azt mondja, hogy félje a férjét, azaz adjon tiszteletet. Mindegyik házastárs szükséges, hogy a másikat megtisztelje, és megtisztelje Istent is. Ugyanis, hogyha egy embert megtisztelek, akkor Isten tisztelem meg, mert Isten teremménye ő. Látjátok ebben az asztalban Istent? Látjátok abban a fában Istent? A palatánfákban. Látod Istent? Hát én darabig nem láttam én sem, amíg nem láttam a Biblia első lapján, hogy Isten teremtette a fát, meg mindent, ugye? Tehát a növények, az állatok, az ember, Isten alkotása. Tehát ilyen értelemben látni benne Istent. Tehát ha én megtisztelem a velem szemben álló embert, akkor Isten tisztelem meg. Ha nem tisztelem meg a velem szemben levő embert, nem csak a házastársamról van szó, ugyanis bárkiről, akkor Isten sem tisztelem meg. Tehát Istent megtisztelni legelőször úgy lehet, hogy megtisztelem a velem szemben álló embert. És ez a tisztelet fogja meghatározni az otthonnak a légkörét. A tisztelet fog hatni az érzelmekre, ugyanis a társunkat szükséges bizonyos dolgokban ugye megdicsérni, hogy jót főztél, finomat főztél, friss az ágynemű, éregni az illatát, hogy ki van cserélve, és mindenféle ehhez hasonló ide tartozik, és a dicséret, a tisztelet elő fogja hozni a társunknak a jó tulajdonságait, ami ott szunnyad a mélyén. Mert jön a Szent Szellem, lenyúl az ő szívébe, a mélyébe, a bensőjébe, és előhozza azokat a jókat. És ugye a szeretet, a tisztelet, a dicséret következménye az lesz, hogy előjönnek a rejtett jó tulajdonságai. Mert mindenkinek van jó tulajdonsága, csak lehet, hogy el van rejtve. A tisztelet hiánya viszont az kudarchoz vezethet. Megjelenik a keserűség. A keserűség a Biblia szerint ugye fertőz és zavart okoz. És egy bizonyos fokon, egy bizonyos idő után az ellenségnek ajtót nyit. És bejönnek olyan dolgok, amelyeknek nem volna szabad. Bejön a sötétség. Az ige a világosság, amíg az igében járunk, addig világosságban vagyunk. Ha kezdünk az igétől távolodni, akkor jön a szürkület, az alkonyat, vagy akár a sötétség. Tehát mi határozzuk meg, hogy melyik úton járunk. A sebezhetőségről pár gondolatot. Ha valamelyik házasfél nem kapja meg otthon, ami őt megilleti, ezáltal sebezhetővé válik. És valaki más fog gondoskodni az ő szükségeinek a betöltéséről. Tehát Hegen is írja a könyvében, a könyveiben, hogyha elbukik mondjuk a férj, akkor a feleség is valamilyen mértékben ugye hibás ebben, de ez ugyanígy igaz fordítva is. Teljes mértékben fordítva is igaz. A sebezhetőség az egy hatalmas ajtó az ördög felé. Tehát nem volna szabad felületet adni. Ezért mondja ugye az 1 Korintus 7-5, hogy egyetlen eset van, amikor a házastársi kapcsolat felfüggeszthető egyetértéssel. Ez pedig ugye az ima, a bőjt ima kombináció. És utána azt mondja, folytassátok együtt, mert a kísértés ott leselkedik. És a kísértés, ha már itt tartunk, azt is elmondom, hogy több lépcsője van a kísértésnek. Hát ugye megjelenik a kísértés, aztán következő fázis a fontolgatás. És a harmadik lépcső pedig a döntés. Tehát nem egyszerre történik a bukta, nem egyszerre történik a probléma, a baj, az elbukás, hanem vannak folyamatai, és bizonyos helyzetben még ki lehet szállni belőle. Tehát a kísértés, fontolgatás és a döntés, és a döntésnek is két iránya van. Hogy vagy kiugrok abból a dologból, vagy pedig cselekvője leszek, elkövetem azt a dolgot, azaz akkor már ugye mondhatom, hogy vétkezek az Úr ellen, az ő igéje ellen. Tehát ilyen rafinált módon van ez a kísértés is. És ugye a kísértő azt teszi, hogy körbe-körbe jár, szaladgál a föld körül, és keresi, hogy kit elnyeljen. Az Ámos 3.3-ban van egy fontos igénk, azt nézzük még meg. A megegyezésről van szó. Ámos 3.3. A megegyezés a fontos dolgok közé tartozik. és a megegyezést áldás követi. Tehát Ámos 3:3.
Vajon járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?
Hát igen, az egy akaraton levőség, az egy akaraton mondott imának ereje van. Tehát előtte meg kell egyezni. Egy hajón nem lehet két kapitány. Hát az egyik azt mondja, hogy irány észak, a másik azt mondja, hogy délnyugat. Na most akkor a kormányos merre induljon? Ugyanez a házasság is. Tehát meg kell egyezni, és utána a kapitány, a férje azt mondta, jó, most megegyeztünk, akkor most piros autót veszünk. De szeretetben kell megegyezni. Tehát nem ráerőltetni a másikra, hogy én pirosat akarok, te meg zöldet, akkor most milyen legyen. Lehet, hogy kék lesz belőle. De a lényeg az, hogy egy a főnök. Egy adhatja ki a menetlevelet, az útirányt, mert különben, ha mind a kettő más irányba halad, soha nem fognak célba érni. Tehát a megegyezés erről szól, hogy közös nevezőre jutni. Ha mondjuk egy lakberendezésről van szó, egyik azt mondja, hogy fontosabb a mélyhűtő, másik azt mondja, hogy nekem fontosabb a plazma tévé. Na most valamilyen alapon megegyezésre kell jutni. Lehet, hogy légkondi lesz belőle, és nem mélyhűtő és plazma tévé, de lehet, hogy plazma tévé lesz, mert a férj is belátja, hogy hát a feleségnek van mégiscsak igaza, mert akkor még a meccset is meg lehet nézni, ugye egy nagy szép képernyős tévén. De lényeg az, hogy megegyezni, nem külön akaraton futni egyik szálon és a másik sinen, mert így az egységet tudja Isten megáldani. Tehát a megegyezést áldás fogja követni. Hasonlóképpen olvastuk, amikor készítjük ezeket a hitháló sorozatokat, hogy Isten a szolgáló házaspárokat sem úgy hívja el, hogy egyik menjen Kamcsatkába, másik meg Afrikába. Hát mert Isten a házasságot nem szét akarja szedni, hanem össze akarja tartani. Tehát az elhívás együtt szól. És úgy szólt a Copeland tanítás volt az, hogy ostoba vagy te asszony, hogyha te úgy gondolod, hogy neked külön elhívásod van. Tehát a házaspárokat együtt hívja el, hogy együtt erősítsék egymást, és egységben legyenek. Ha most csak egyszerűen nézzük a gyülekezeti szolgálatot, ugye? Hát igazából a házaspárokat Isten együtt hívta el, de nem mindenhol házaspárok szolgálnak a gyülekezetekben. Ilyen-olyan okok miatt, ugye? Vagy nem született újjá még a férj, vagy újjá született, de nem érdekli a dolog. Ott tartunk, hogy ugye megegyezés. Tehát láttuk az Ámos 3:3-ban, hogy fontos a megegyezés. Aztán az 1 Péter 3:7-et még olvassuk ide, mert hogy a házaspárok imái esetenként miért nem nyernek megválaszolást? Ez egy fontos kérdés. Mert ilyen is van, hogy imádkoznak, és nem történik meg az ima válasz. Nem ilyen valóságban az ima válasz. 1 Péter 3:7.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Hát ugye a legfőbb parancsolat az új szövetségben a házassága és a szeretet parancsolata. Tehát, hogyha a házas felek nem a szeretet és az egység jegyében élnek, akkor gyakorlatilag az imáik esetleg megválaszolatlanok maradnak. Tehát a gyökere itt keresendő ennek. És ugye itt is lehet orvosolni ezt a kérdést. Sok esetben a kommunikációt tartják problémának, a kommunikációnak a hiányát, hogy nem beszélgetnek a házas felek, de igazából nem is a kommunikáció a probléma, hanem annak a miensége. Mert akkor is kommunikálnak az emberek, amikor üvöltenek egymással, és akkor is, amikor szeretetben beszélgetnek és cirugatják egymást. Tehát elsősorban a kapcsolattartásnak a minősége, a miensége az, hogy szeretetben beszélnek egymással, vagy valami alpári stílusban. Nagyon fontos a szív, azaz az emberi szellemnek az állapota. A zsidó 3.15-öt megnézzük, de erről Bill Kaiser tanított nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt Szegeden, hogy a szív állapota és az imák között milyen összefüggés van. Tehát a zsidó 3.15.
E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
Amen. Tehát a szív állapota, hogy bezárt szív, vagy nyitott szív. Ez meghatározza azt, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Mert hogyha egy személy felé be van zárva a szívünk, ez legyen házastárs, vagy kolléga, munkatárs, vagy bárki, akkor gyakorlatilag Isten felé is be van zárva az a szív, mert azon a szíven egy ajtó van, egy kilincs van, és ha az ajtó be van zárva egy személy felé, akkor mindenki felé zárva van. Tehát ezért fontos a megbocsátásnak a kérdése. Ezért nagyon hangsúlyos a megbocsátás. És az a történet, amit az előbb elmondtam a fogvatartott misszionáriusról, ez egy nagyon-nagyon tanulságos. Tehát akinek be van zárva a szíve, tehát sérelem van a szívében, mert általában a sérelemtől záródik be a szív, be van zárva a szíve egy valaki felé, és ez lehet a házastárs is, nem fog hallani Istentől, tehát a Szent Szellem nem tudja vezetni őt, és beleszaladhat a csapdákba. És az imáik gyümölcstelensége megint csak ugye itt keresendő. Tehát, hogyha a Szent Szellemtől vezettetve akarunk lenni, akkor bizony nyitott szívűeknek kell lennünk. Ugye azt mondja az Efézusban az ige, hogy a nap ne nyugodjon le a ti haragatók mögött. Tehát legkésőbb este el kell engedni ezt a sérelmet, mert a sérelem, a harag, a meg nem bocsátás olyan, mintha a méreg poharából kortyolgatnánk folyamatosan, és magunkat fertőzzük, magunkat tesszük tönkre, és nem azt, akire éppen haragszunk, vagy nem bocsátunk meg. Tehát visszafelé sül a lotuska. Az ima úgy is meghatározható, hogy egy nyitott szívből fakadó kapcsolat Istennel. Tehát amikor imádkozunk, akkor gyakorlatilag ővele vagyunk összekötetésben. Tehát, hogyha vannak problémáink, már pedig mindenkinek van problémája az életben, akkor a következő megoldást javasolja Bill Kaiser. Nyisd meg a szíved, szólj Istenhez hittel és hatalommal, szólj a problémáidhoz, és nem a problémáinkról kell beszélni, hanem a problémáinkhoz kell szólni, mert azok a hegyek, amik előttünk állnak, a hit szavára félre fognak ugrani. A házasság területén van 4 problematikus terület. Ezt Hégen tiszteletes a élettapasztalata alapján állította össze. Gyakorlatilag már esküvő előtt szükséges beszélni ezekről, ez pedig ugye a vallás, a szex, a pénz és a gyerekek. Mert ezek olyan ütközési pontok, hogy a házasságot könnyen tönkre tehetik, ha előtte nem beszélik át, nem egyeznek meg. Tehát szükséges előre azt is rögzíteni, hogy például hány gyermeket szeretnének, vagy milyen módon neveljék a gyermekeket. A megszentelt egységnek a fenntartása az mindkét fél felelőssége. Tehát mindkét fél felelősséggel tartozik azért, hogy az az egység az maradandó és örök legyen. Ha döcög a házasság, általában az az oka, hogy hiányzik a harmadik fél. Azaz hiányzik Isten jelenléte abból a kapcsolatból. És célszerű már az esküvő előtt behívni az Urat. Tehát a mi házassági szertartásunkban benne van az üdvösségi ima, és ha addig nem is születtek netán újjá, akkor ott a lehetősége, hogy befogadják az Urat. Amikor valaki cserben hagyja a házastársát, az gyakorlatilag a szövetséget árulja el. A szétválás. Az evangéliumokban azt olvassuk, ahol maga Jézus mondja, hogy amit a Isten egybekötött, az ember el ne válassza. Hégen nagyon szépen tanít erről. Igazából az a lényeges, hogy megvizsgáljuk, hogy ki mondja, mikor mondja és kinek szól. És ezt a igét nem lehet ráhúzni az új szövetségi házasságokra. Mert az a törvény alatt élő zsidókhoz szólt Jézus. Az evangéliumi időszak, amit olvasunk az evangéliumokban, az gyakorlatilag egy átmeneti állapot az Ószövetségből az Új Szövetségbe, és a vasárnapi tanításban is nagyon szépen kibontotta Erzsébet az Úr kegyelme által, hogy mi a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között a mi atyánk ima kapcsán. Hogy az az ima ma miért nem aktuális. Mert azokból azok a dolgok, azok a feltételek beteljesedtek már. Tehát a házasság felbontható, bár nem Isten akarata, mert Isten akarata az, hogy a házasság az örök érvényű legyen, amikor azt mondják, hogy holtomiglan, holtodiglan, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy örök érvényű, illetve ha valaki a házasságot felbontja, szerződést, szövetséget szakít meg, és akár az életével fizethet. Ez egy kicsit durvának hangzik, tudom, de a vérszövetség az, az ilyen. Tehát a vérszövetség, ha elolvassátok ugye a vérszövetséget a kenyontól, ez tárgyalja ezt a kérdést. És Erzsike is valamikor 96-97-ben tanított erről Pesten, és ez benne van ebben az anyagban, hogy ez a holtomiglan, holtodiglan nem azt jelenti, hogy amíg élnek, alapjában azt jelenti, de bizony a házasság felbontása veszélyekkel jár. Bár Isten megengedi azt, hogy a tökéletes akaratából átkerüljünk a megengedő akaratába, amikor olyan súlyos a helyzet. Mire alapozhatjuk azt, hogy felbontható a házasság? Hát valaki azt mondja, hogy nem bontható fel. Hát nem illik felbontani, de mondom, ilyen vészhelyzetben felbontható. Először is előfordult esetleg veletek az, hogy a gyermekeitekkel, hogy kiestek az ágyból? Én is kiestem egyszer, mert a holdvilágot akartam nézni, és anyukám kivitt az előszobába, és a szélére feküdtem annyira, hogy én nem tudtam róla, de kiestem az ágyból. Tehát ha túl közel vagyunk valaminek a széléhez, akkor ugye ott onnan kieshetünk. Tehát valaminek a szélén helyezkedünk el, túl közel a széléhez, akkor onnan kieshetünk. Na most, akik befogadták ugyan az Úr Jézust, de nem tartják a kapcsolatot szorosan Istennel, előfordulhat az életükben az, hogy káromolják a Szent Szellemet, vagy Jézust szándékosan megtagadják. Hegen könyvében olvasni ilyen esetről, ritkán fordul elő, és akkor elveszti az üdvösségét az illető. Ez a két eset az, amikor az üdvösséget el lehet veszteni. Hogyha a Jézussal való kapcsolat megszakítható, mert saját döntésünkön múlik, akkor a házasság, ami szintén a saját döntésünkön múlik, akkor az nem szakítható meg ugyanígy. Nem szerencsés persze, de megtehető. Tehát nincs bebetonozva az, hogy ennek így kell lenni, mert különben a szabad akaratunkat hogyan tudnak érvényesíteni.